kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen.
Olvassuk az igét az Efézusi Levél 3. fejezetéből. A 3. fejezet 14. versétől a fejezet végéig eképpen.
Ezokáért meghajtom tédeinek a mi Urunk Jézus Krisztusnak adja előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben, a szeretetben meggyökeredvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága, és mélysége és magassága az Isten jó voltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki végzhetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhet feljebb, hogy nem mind kérjük, vagy elgondolnánk, ami bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökön örökké. Amen.
Urunk Istenünk, szeretünk téged, örömmel jöttünk ide, hogy hallgassuk a te igédet, hogy jobbá legyünk és tanulhassunk tőled. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy az elmúlt napokban is bűnöket követtünk el. A legfőbb parancsolatot, amit adtál nekünk, a szeretetet, azt sem tudjuk maradéktalanul betölteni. Sokszor öntörvényel akarunk lenni, ítélkezni akarunk mások felett. Köszönjük, Uram, hogy te adtad nekünk a Szentírást. Adtad zsinór mértékű, hogy ebből tanulhassuk, hogy az életünket jobbá tehessük, és eligazodjunk a földi rejtelmekben, melyet a gonosz igazgat. Tudjuk, Uram, hogy a megtérésünk az csak a kezdet. Tanulni kell hitben, gyarapodnunk kell ahhoz, hogy a te utadon járhassunk. Ahhoz, hogy a keskeny úton ne tévedjünk el, ne forduljunk meg, és hozzád érkezhessünk. Látjuk, Uram, a Szentírásban, hogy te megmondtad, hogy itt vannak az utolsó időt jelei. Azok a jelek, amelyeket saját szemünkkel láthatunk, földrengések, árvizek, szökőár, betegségek, háborúk hírei. Tudjuk, Uram, hogy csak te benned bízhatunk a te hitedben, és te megígérted nekünk, hogy velük leszel az idők végezetéig. Ahhoz kérünk, Urunk, erőt, kitartást, hogy a hitünk növekedhessen, hogy a hitben elmélyedve megértessük a te parancsolataidat, és ne csak megértessük, hanem be is tartsuk azokat. Tudjuk, Uram, hogy ahogy te megírtad, az idők végezetén nagy tömegek fogják felvenni a feladat bélyegét. És ezelőtt minket csak a te hited, a Krisztusi sziklaszilárd hit menthet meg. Köszönjük, Uram, hogy te benned bízhatunk, és tőle tanulhatunk, és a hitünket elmélyíthetjük. Így kérünk téged most, hogy áld meg az alkalmunkat, áld meg az ige hirdetőjét, és nyisd meg a szívünket, hogy az igéd jó talajra hozzon, és százszor elégtelenjen, hogy másoknak is megmutathassuk az utat lámpásként, amely hozzád vezet. Amen.
A 368. dicséretünk első 3 versét énekeljük. Jöjj el a Szent Lélek Isten, tarts meg minket igédben. írott első levél 4. fejezetéből helyünket elfoglalva olvassuk tovább az írást. Timóteushoz írott első levél 4. fejezet 6. versétől a fejezet végéig. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességbe, mert a testsanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Rendeld el ezeket, és tanítsd. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot, amelyet proféciáltal kaptál a vének kézrátételében. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Szeretett testvérek, egy idézettel kezdem, és aki egyetért az idézett állításával, akkor az majd emelje fel a kezét. Igaza van E. Klaus Douglasnek, német evangélikus lelkész, aki az Új Reformáció című könyvében többek között ezt írja, és innen az idézet. Nem elég elmondani annyit az embereknek, hogy szükségük van Jézusra, aki megbocsátja bűneiket. Mindez pontos és igaz. Így lesznek az emberek keresztényé. Így azonban nem maradnak meg annak. Ennek legfőbb oka az, hogy nem mondtuk meg nekik elég világosan, hogy milyen fontos szerepe van a keresztény ember életében a gyülekezetnek. Egyetlen bábán vagy szülőorvosnak se jutna eszébe, hogy az újszülöttet, miután meglátta napvilágot, sorsára hagyja. Hanem oda helyezi az apa vagy az anya karjaiba, aki szeretettel öleli magához és gondoskodik róla. Azt az embert, aki frissen jutott hitre, ha azt akarjuk, hogy hite tovább éljen, a gyülekezet karjaiba kell helyezni, aki őt magát és hitét szeretettel öleli magához, és táplálja. Eddig az idézet. Aki egyetért ezzel, emelje fel a kezét. Köszönöm, ellenpróbát nem fogom csinálni, viszont aki fölemelte a kezét, akkor tulajdonképpen azt erősítette meg, hogy az egyház küldetésében az egyik nagyon fontos feladat, hogy a tagok lelki növekedését segítse munkája. És aki ezzel egyetértett, hogy az egyház küldetésének, feladatának egyik fontos része a tagok lelki nevelése, akkor annak most érdemes a felolvasott végével foglalkoznia, és akkor az maradjon itt. Aki nem emelte fel a kezét, mert nem ért egyet vele, tisztában kell lennünk azon, hogy miért. Persze, hogy azt mondjuk rá, hogy mi tisztában vagyunk, de vajon hányszor kerültünk már zavarba, amikor valaki visszakérdezett? Miért hívogatunk a gyülekezetbe? Miért fontos a gyülekezet? Milyen feladatokat bízott Isten a gyülekezetre, amit a gyülekezetnek kell elvégeznie? Nos, ma ebben a sorozatban, a gyülekezet küldetéséről szóló igehirdetési sorozatban, negyedikként tehát, a tagok lelki neveléséről. Lássuk, mit mond az ige. Nyilvánvaló, most alapvetően a felolvasott ige szakasz szerint fogjuk ezt vizsgálni, az írás ennél többet és részletesebbet is elmond, mint amennyit a felolvasott bibliai szakaszok nekünk elénk adnak. Az első tehát a lelki növekedés vonatkozásában az ismeret. Nem tudom, nem kértem senkitől, hogy miközben olvastuk, miközben hallotta a Timóteushoz írott szakaszt, ezt a 10 verset, hogy számolja meg, hányszor találkozik egy bizonyos kifejezéssel, nevezetesen tanítani, illetve a tanítás kifejezésével. Jelentem 5-ször. Ebben a rövid szakaszban 5-ször benne van. Vagy úgy, hogy taníts, vagy úgy, hogy a tanításról gondoskodjál, de 5-ször benne van. Márpedig, hogyha egy szövegben, ha az Isten igényében valami ennyiszer ismétlődik, akkor bizonyára ennek valami fontos üzenete és jelentősége van. Az első tehát, hogy az írást tanítsd a testvéreknek. Adta az útmutatást az apostol fiatal munkatársának, egy házi gyülekezet vezetőjének, Timóteusnak. És ez 5-ször ismétlődik. Akkor leszel a Krisztus jó szolgája, hogyha az Isten igéjét, ha az írást tanítod. Tehát a küldetésben, a helyi gyülekezetben is nagyon hangsúlyos a lelki nevelés, és annak egyik eleme a tanítás, az ismeret, az Isten ismeret, a Krisztus ismeret továbbadása. Persze azt taníthatjuk, amit tudunk. És vajon nem azért gyenge sokszor a missziunk, mert nagyon hiányos az ismeretünk. Talán mesélni tudunk bibliai történeteket, és bizonyára sokat tudnánk elmesélni. De vajon értjük az Isten üdvözítő szándékát és tervét? Mert ha nem értjük, akkor nem tudjuk hova felfűzni a sok történetet, amit egyébként bizonyára ismerünk. Bár az sem biztos, hogy az ismert történeteket mindig értjük. Sokszor kellett kicsit megdöbbenve tapasztalnom itt a Nagy Erdély gyülekezetben is, hogy olyan testvérekkel kapcsolatosan, akikről azt gondoltam, hogy hát ezek annyira kézenfekvő bibliai szakaszok, hát nagyon jól értik. Kiderült, hogy nem. Pedig egy részét még el is tudták volna mondani, ha nem is szó szerint kívülről. De nem értették. Ahhoz tehát, hogy valamit taníthassunk, ahhoz ismernünk kell és értenünk. Úgyhogy igaza van Spurgeonnek, amikor többek között azt írta valahol, hogy aki felhagy a tanulással, az felhagy a tanítással is. És akkor az megöregedett, teszem hozzá én. De nagyon megöregedett, akkor is, hogyha 20 éves. Aki nem akar lelkileg növekedni, az már nagyon öreged. Igen, gyarapodnunk kellene az Isten ismeretben is, mert csak akkor van esély arra, hogy másoknak is többet átadhasson. De értenünk is kell, mert tanítani csak azt taníthatjuk, amit tudunk és amit értünk. Ugyanakkor ez a tanítás, a megértett ige továbbadása visszahat reánk is. Mert amit megértettem, és másnak is el tudtam mondani, és el tudtam magyarázni, az az enyém igazán. Amíg nem tudok valamit másnak továbbadni, az nem az enyém. Azt most hallottam, most úgy belelkesültem, most olyan érdekes volt, most úgy megszólított, de nem az enyém. Az az enyém, amit át is tudok adni másnak. Ha így vizsgáljuk meg saját igeismeretünket, akkor valószínűleg rádöbbenünk, hogy nagyon hiányos. Pedig nagyon sok bibliai történetet el tudunk mesélni. A másik mozzanat, amit az apostoli útmutatásból, tanácsból fölismerhetünk, az a perspektivikus látás. Az előzővel szoros kapcsolatban van. Érteni az Isten üdvözítő tervét. Ilyet olvastunk itt, hogy a kegyesség abban gyakorolt magad, mert abban a jelen és a jövendő ígérete megvan. A jelen és a jövendő. Itt összefüggésekről van szó, itt távlatokról van szó. Van isteni perspektíva. Na de ha még a jelen sem nagyon értjük, a jövendőt pedig még úgy sem, akkor nagyon nehéz és nagyon bizonytalan lesz a bizonyságtételünk, a tanúságtétel, amiről a múlt vasárnap volt szó. A jelen és jövendő ígérete, olvassuk. Aztán az élő Istenben reménykedünk. Na, ez a megfogalmazás még csak közel van hozzánk. De vajon mit jelent ez? Azt, amit így fogalmaz meg az apostol, hogy Isten, aki üdvözítője mindenkinek, különösképpen a hívőknek. Hogy van üdvözítő terve az Istennek. Van ilyen látása? Vagy amikor a másik ember előtt szeretnénk bizonyságot tenni, akkor csak a pillanatot és a jelent látjuk. Az jó dolog, ha fölismerjük életünkben az Isten munkáját, ha a jelenben fölismerjük, de ha nincs perspektíva, ha nincs távlat, akkor nagyon könnyen el fogunk tévedni a jelenben is. És az nekünk se jó, másoknak meg végképp, mert ha vakvezet világtalan, könnyen mindketten a gödörbe esnek. Az apostol fiatal munkatársát tanítva, bátorítva, segítve tulajdonképpen ezt a távlatot is fölvillantja. Ha valakinek, az Isten népének kell, hogy legyen távlat. Kell, hogy legyen perspektíva. És nem csak a pillanat, és nem csak a ma, öröme, nyomorúsága, munkája, elfoglaltsága, hanem, hogy az Istennek üdvözítő terve van, és ez a terv nem egyszerűen a jelen való világra igaz, hanem ez a jelen való világunk van benne az Isten hatalmas tervében. Ha a tagokat szeretnénk lelkileg nevelni, mert nagyon fontos, hogy megtérjen, hogy újjászülessen, de ha megszületik és ott hagyjuk, akkor olyan lennénk, olyanok lennénk, mint az, aki az újszülött csecsemőt ott hagyja. Megszületett, segítettem, most már éljen. Valaki így írta, egy lelkész kollega, egy ilyen témakörről, hogy az gyilkosság. Aki ott hagyja a hit útján elinduló embert, az lelki gyilkos. Vajon nem vagyunk mi néha gyülekezetként már-már ilyenek? Hát ha nem veszik fel a tempót úgy, ahogy már mi 50 éve hívők ezt csináljuk, sajnáljuk. Ez iszonyatos szeretetlenség, figyelmetlenség, és ennek a következménye az, hogy amit ugyan az Isten lelke elkezdett valakiben, azt mi öljük meg, mi oltjuk meg. Az apostol, amikor Timóteust próbálja tanítani, segíteni, hogy hogyan próbáljon abban a kis közösségben munkálkodni, és mire tanítsa a közösség tagjait, akkor észrevehetjük harmadikként, hogy arra is segíti Timóteust, legyél tisztában a saját feladatoddal. Legyél tisztában azzal, amit az Isten rád bízott, meg ott bízott rád. És ez nem egyszerűen egy közösség vezetőjeként kell, hogy így legyen. Ez minden hívő ember életében így kell, hogy legyen. Vagyis nem elég az, hogy hát reménykedünk az élő Istenben, hanem föl kell ismerni, el kell fogadni, és biztos meggyőződéssel fölvállalni, cselekedni a feladatunkat. Abban is legyen meggyőződésünk. Ilyeneket írt az apostol Timóteusnak, hit és tanítás követőjévé lettél. Nem úgy általában ennyi is buzgolkodjál, hanem a hit és tanítás követőjévé lettél. Aztán legyen gondod a felolvasásra, igehirdetésre. Aztán a kegyelmi ajándékot gerjeszt fel. Az Istentől neked adott kegyelmi ajándékaidat használd. Ebben is legyél biztos. Legyen meggyőződésed. Aztán rendeld el, taníts, megint odaérkeztünk, hogy taníts. Ha a tagok lelki nevelését, növekedését szeretnénk munkálni, már pedig ez küldetése a gyülekezetnek, akkor tisztába kell lenni egyenként is, hogy a nagyerdélyi gyülekezeten belül mi a feladatunk. Jó, ha tisztában vannak ezzel a lelkészek. Jó, ha tisztában van vele a gondok, jó, ha tisztában van vele a presbiter, jó, ha tisztában vannak vele a csoportvezetők, munkatársak, de ez kevés. Mindenkinek föl kell ismernie, hogy Istentől kapott feladatai szolgálata van. Vagyis nem fogyasztói társadalmat kell a gyülekezetben lemásolni vallásos formában. Eljövünk és fogyasztunk. De néhányan mindig tegyenek az asztalra valamit, mert önben nem fogunk eljönni, mert nincs mit fogyasztani. Az ige arról beszél, hogy egymás hite által épülés. Arról beszél, hogy nekünk van feladatunk, ezek nagyon különbözőek. A testnek sok tagja van, írja Pál apostol a korintusiak felé. A tagok különbözőek. Ahogy a biológiai testnek is a különböző tagjai különböző feladatot teljesítenek, és így növekszik, és így él a test. Egy gyülekezetben is ez így van. Ha azt szeretnénk, hogy gyülekezetünk növekedjen, akkor mindenki föl kell, hogy ismerje, mi az, amivel ő ennek a gyülekezetnek a növekedéséhez hozzá tud, hozzá kell, hogy járuljon az ige szerint. Nyilvánvaló, és ez most nem tér bele a most olvasott igénybe és az ige hirdetésbe, hogy itt néhány hete már említett közösségi kontrollnak is fontos szerepe van, és nem csak én úgy gondolom, hogy. A tagok lelki növekedése, nevelése a gyülekezet feladata. És ebben mindannyiunknak van egyen-egyenként feladatunk. Különbözőek. Nem azt kell néznünk, hogy a másiknak mi van, hanem azt, hogy én a helyemen vagyok én, és oda teszem én azt, amit nekem adott az Isten, kegyelmi ajándékot, képességet, talentumot, oda teszem én a közös asztalra, hogy a gyülekezet növekedjen, akár a régi hívők, akár a nem régen megtértek, hogy új érdeklődőket tudjon vonzani a gyülekezet. És negyedszer, a felolvasott bibliai szakaszunkban, a tagok lelki nevelése vonatkozásában ilyet ír az apostol Timóteusnak, gyakorold magad a kegyességben. Gyakorold magad a kegyességben. Részleteiben pedig így, légy példa beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Kiki keresett már is magának feladatot. Mert a példaadás az minden hívő embernek feladata. És szolgálata. Vagyis mindenki találhat, és mindenki kell, hogy találjon feladatot, amit az Isten neki adott. Az apostol Timóteusnak írva, mint egy kis gyülekezet vezetőjének írva, egész precízen, részletesen is megnevezi, hogy neked meg mik az első számú feladataid. Figyeljük meg, legyen gondod önmagadra. Ez is. Már arról volt szó, de újra és újra ismétlődik, hogy ezekkel törődj, foglalkozz, hogy rendeld el, hogy taníts, de azt mondja, hogy önmagadra is legyen gondod. Gyakorold magad tehát a kegyességben, mert a kegyességben, a Krisztus követő életben, ha gyakoroljuk magunkat, akkor tudunk a közösségben, a közösség javára szolgálni. Akkor a tagok lelki nevelését, növekedését, egymás növekedését is tudjuk segíteni. És itt érkeztünk el oda, ahonnan kicsit átformálva vettem az igehirdetés címét. Tudnék, az apostol ezt írta Timóteusnak, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen. Hogy előrehaladásod, a tiéd, Timóteus, nyilvánvaló legyen. És neked meg szolgálni kell, hogy a mások előrehaladása, hitben, ismeretben, kegyességben, keresztény életben való előrehaladása nyilvánvaló legyen. Fölismerhető, látható valóság legyen. Szeretett testvérem, aki fölemelted a kezedet, mit tettél te eddig ezért? Hogy tudnilik, a megtért, a hitben elindult testvére ne maradjanak ott minden gondozás, minden segítség, átölelő, átkaroló szeretet nélkül. Mit tettél azért, hogy a régi hívő testvér is erősödjön, megmaradjon a hitben? Előre haladásod nyilvánvaló legyen. Nem azt írja az apostol, hogy a rád bízott gyülekezet előre haladása nyilvánvaló legyen, hanem azt mondja, hogy először a te előre haladásod legyen nyilvánvaló, mert ha te nem haladsz előre, akkor nehezen tudnak előre haladni a rád bízottak. Aki felhagy a tanulással, az felhagy a tanítással. Aki maga nem lép előrébb a hitben és az engedelmességben, az ne csodálkozzon, hogy a körülötte lévők, a családtagok és az ismerősök közül nem nagyon fognak előre lépni, legalábbis általa. Az Úrnak megvan a hatalma és lehetőség, hogy mások által mégis növelje és segítse azokat, akiket pedig talán nekünk kellett volna segíteni. Előre haladásod nyilvánvaló legyen. És egy gyülekezetnek is kell előre haladni, növekedni a hitben, ismeretben, engedelmességben. Hogy az érdeklődőből tag legyen, hogy a gyülekezeti tag szolgálatát fölismerje és végezze elkötelezetten. Hogy érdeklődők megtérjenek, és hogy így majd taggá lehessenek. Hogy krisztusi módon Krisztusi értékrend szerint kezdje megélni. Az egyház küldetése, most a negyedik hangsúlyt próbáltuk fölismerni, meglátni, a tagok lelki nevelése. Ez is a gyülekezet nagyon fontos küldetései közé tartozik. Nem véletlen tehát, hogy Pál Timóteusnak ilyet írt, rendeld el, na itt jön a közösség, és tanítsd, itt jön a közösség. De ugyanakkor ott van, legyen gondod önmagadra is, mert ezek kölcsönhatásra vannak egymással. Sokak előre haladása nyilvánvaló legyen a nagy erdei gyülekezet által is. Ebben is egyet kell értenünk, legalább olyan mértékben, amennyire a kezek fölemelkedtek. És nem csak egyet kell értenünk, hanem a ránk bízott és nekünk adott lehetőségek, kegyelmi ajándékok, képességek és talentumok szerint mindannyiunknak ezt munkálni kell. Szeretnénk, hogy sokan Krisztus követőké legyenek. Igen. Szeretném, hogy a gyülekezet növekedjen. Ugye igen. Szeretnénk, hogy sokak előre haladása a hitben nyilvánvaló legyen. Akkor ezt sokaknak, mindannyiunknak kell munkálni. Amen. A 380. dicséret, 380. dicséret első, második és hetedik versét énekeljük. Semmit ne bánkódja a Krisztus szent serege.
Munkatársakért, te adj látást, erőt, hogy a
fölvállalt szolgálatot örömmel, a növekedésért végezhessék. Könyörgünk a presbitériumért, hogy fölismerte feladatát és szolgálatát, szívük hálájával az egész közösség növekedésére végezzék. És könyörgünk az egész gyülekezetért, hogy amikor vasárnapról vasárnapra összegyülekezünk, akkor ez az összegyülekezés legyen hitvallás rólad, egymás szeretetteljes köszöntése, hogy legyen ez a közösség bizonyságtétel és tanúságtétel a világ előtt is. Hogy legyen ez az alkalom és gyülekezetünk minden alkalma, a lelki növekedés, a lelki nevelés jó eszköze. Könyörgünk azokért a felnőttekért, akik keresztelésre, konfirmációra készülnek. Te áld meg bennük ezt a döntést, és bennünket pedig tégy készé és alkalmasabbá, hogy szeretettel átkaroljuk, befogadjuk, hitben, lélekben tovább neveljük őket. És könyörgünk most minden érdeklődő, kereső fele barátunkért is, hogy sokak lelki előrehaladása nyilvánvaló legyen. És kérünk, hogy gyülekezetünk és minden gyülekezet lelki előrehaladása, növekedése nyilvánvaló bizonyságtétel lehessen ebben a világban. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk megismerésében. Övé legyen a dicsőség most és mindörökké. Amen.